reggeli személy.
Kéri László politológus van velünk, jó reggelt kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek, aki hallgat minket, azok ők nekik is, ő nekik is.
Politikáról fogunk beszélgetni, ami nyilván, hogy mondjam, csak ilyen ironizálásnak tűnhet, de nem, nagyon komolyan mondom, mert ugye évek voltak, múltak el az elmúlt időszakban, amikor Magyarországon megszűnt a politika, és most megint van. És nagyon különös érzés erről beszélni, hogy akkor mi történt a múlt héten, mi várható ezen a héten, és egyáltalán azok a szinte forgószélszerű változások, amiket átéltünk az elmúlt hónapokban, azok most éppen hol tartanak, elültek-e, elmúltak-e, vagy van valami következményük. És hát ezt próbálom felajánlani önnek is most éppen, hogy beszélhetünk arról, hogy mi van a Tiszával, amivel kapcsolatban ugye legutóbb azt mondtuk, hogy van egy türelmi idő, amit az emberek, a támogatók kivárnak, és kérdésem az lenne, hogy itt már a türelmi idő határán járunk-e, mert hát olyan régóta nem lehet különösebben hallani semmit erről a pártról. A másik pedig az, hogy a rendszer névadója olyan piruetteket és olyan akciókat mutatott be az elmúlt hetekben, amik szintén meglepetésre adhatnak okot, és kérdés, hogy közben hogy áll a társadalom, hogy állunk azzal a tudással, hogy a választások után is az érezhető egy megszorítós, nehezebben élő, még nehezebben élő társadalommal kell szembenéznünk, és hogy ennek mik a politikai következménye. Hát, ha jól számolom, ez három, igen, de hogy önt ismerem, lesz ebből öt is.
Igen, ebből öt pontra valót egy másfél órás egyetemi előadásnak a vázlatát ki tudtam hámozni az ön kérdéséből. Megpróbálom nem megkerülni, kezdem a legvégén, hogy egy olyan időszakot élünk megint, voltak ilyenek, az elmúlt 30-40 évben hullámszerűen jöttek ilyenek. Részben olyankor, amikor a központi hatalom, amelyik öröknek hiszi magát, valamilyen okból megroppan. Ilyet láttunk háromszor is az elmúlt 40 évben, és akkor egy kicsit fölélednek azok is, akiket már nem vettünk komolyan, meg megjelennek azok is, akikről fogalmunk nem volt. És ilyenkor még a mindennapi élet is átpolitizálódik, ilyenkor egy karataedző ne nagyon ugdossa a gyerekeket, mert azonnal politika ügy lesz belőle. Ilyen békeidőben konszolidált körülmények között, amikor nincsenek megnyíló politikai alternatívák, akkor talán nyugodtan rugdoshatja, mert akkor ez családi ügy, de
egy és olyan időszak... És egy kócsnevű képviselő is mondhatja
hát
nyugodtan,
hogy... A hülyeség ne továbbja, de hát én tőle nem is vártam mást, szóval igen, nem csak neki vannak gyenge pillanatai, nem csak a védencének, hanem hát Szijjártó Péternek is rendszeresen gyenge pillanatai vannak, mert a készővel néztem, hogy melyek az utolsó hírek, és láttam, hogy Szijjártó Péter a szokás nyeglességével és nagyképűségével azt találtam mondani, hogy hát a külügyminiszterekkel való találkozása előtt ottan micsoda roham várható, mert egyedül fog itt 26 ország külügyminisztereivel szembenézni, mert a frusztráltság és az irítség az, ami a magyar kormány személy szerint ő meg Orbán Viktor ellen uszítja a többieket, és így belegondoltam, hogyha én beszélő viszonyban lennék ilyen emberekkel, amit őszintén remélek, hogy soha nem következik be, hogy visszakérdeznék, hogy Péter, miből gondolod, hogy rajtad kívül meg Orbánon kívül van még olyan, aki arra irigy, hogy Putyinnal lehet találkozni? Miből gondolod, hogy akad még ember, aki a Trumppal szeretne fotózkodni abban a rémes bútor környezetben, amit utoljára a Jankulov Vicsnál láttam ennél az ukrán ízlésnél, vagy miért a szicsipingesz, vagy ezt a fajta nagyképűsködést és ezt a fajta valóságteremtő képességet, aminek az iglága semmi köze nincsen a reális viszonyokhoz, ez bizonyos sokig eluralja a magyar politikai életnek a kifele a külpolitika alakításában vélt szerepet, tehát ez lenne az egyik probléma, amiről beszélnék. A másik végén ez a szabad-e rugdosni gyerekeket túlpolitizált időszakban. És a kettő között meg ott van ez a harmadik súlyos probléma, hogy hát itt lehet ígérni szebb jövőt, lehet ígérni növekedést, de hát azért, amikor már Hernádi Zsolttól kezdve nem csak Matolcsi György lázad, és már Varga is kénytelen másképpen értékelni a gazdaság helyzetét, akkor szembe kell nézni azzal, hogy a választás előtt, hogy nem lesz itt semmi baj. hogy majd jön a növekedés, és kinőjük ezt a fázist, és az inflációt már ledöftük, meg leszorítottuk, meg mit szoktunk vele csinálni? Leszorítottuk meg.
Magyarba döngőjük, mondjuk.
És azért most már azt látom, hogy a hivatalos kormányzati megszólalókon kívül mindenki azt számolja, hogy ez az infláció be fog fagyni egy ilyen 4-5 százalékos szinten, mert még az élelmiszerár inflációt könnyű volt úgy, ahogy különböző okokból lejjebb vinni, de a szolgáltató szférának a automatikos áremeléseit kezdve a vendéglátóipartól a fodrászig, azt meg nem lehet így parancsszóval előírni, és ott bizony úgy látszik, hogy ez a 10 százalékos áremelkedés bekalkulálódott, és az Istennek nem fogják visszavenni, szóval ez a középső probléma akkor a vázlatban, hogy itt szembe kell nézni az, hogy az infláció tartós lesz. Láttuk már ilyet egyébként, tehát mi régi bútorok vagyunk. Emlékszünk rá, hogy a 80-as évek közepén hasonló helyzet volt, hogy állandóan az ígért várt gazdasági növekedés, ami az Istennek nem jött, cserébe viszont lett eladósodás, viszont befagyott ez az 5% körüli és egy kicsit néha fölé kúszó infláció, tehát kísértetesen hasonló helyzetet látok, ha elvonatkoztatok attól, hogy éppen kik a soros nagyképűek és kik a soros nyeglék, akik mindig akarnak hazudni nekünk olyan valóságot, aminek nincs köze a mindennapi életünkhöz, akkor némileg azt látom, hogy ez a kormány, ez a rendszer és ez a korszak, tehát ez a másfél éves Fidesz időszak gazdaságilag mindenképpen belekeveredett abba a hosszabb távon is komolyan vendő időszakba, amiből már nem nagyon tud kiutat produkálni, úgy értve, hogy ezek a beígért látványos növekedési álmok, a növekedési források és ezek a látszat növekedések olyan dolgokból vannak, mint amik nem viszik a gazdaság egészét előre, mert lehet itt hencegni az akkumulátoripari beruházásokkal és mondani, hogy nálunk a legnagyobb a beruházási ráta, de hát ennek a vége az nem a hazai gazdasági növekedés lesz, ezt jól tudjuk, másrészt meg ugye, na, szóval akkor elintézném ezt a középső részt. Tehát itt vár ránk egy olyan igen nehéz időszak 2026-ig, ahol a kormányzatnak előbb-utóbb ezt a kettős beszédet valamilyen módon el kell dönteni legalább a maga számára, hogy melyiket veszi komolyan. Az egyik ez a keménykedés, hogy mi mindent megoldunk, és nem hívjuk külön adóknak, hanem másnak hívjuk, hogy megfegyelmezzük az extra profitot, meg egyéb ilyen őrültséget, amire már Hernádi Zsolt is azt kénytelen mondani, hogy ilyen marhaságukat utoljára az MSZNP vezetői mondtak 40 évvel ezelőtt. Tehát már házon belül is kínos ezt előadni. Tehát a szűk körnek is, nem is nagyon lehet. Tehát szembe kell nézni a következő időszakban azzal, hogy gazdasági nehézségek lesznek, befagyott az infláció, gazdasági növekedés sokkal kisebb lesz, mint volt, az eladósodás az a korábbi hitelfelvételeknek köszönhetően nem csökken, nem mondom tovább, tehát ez ebből adódó szociális problémákat is többé-kevésbé lehet modellezni. Ez az egyik út, hogy meg kéne közelítenünk ezt a 2024 nyári állapotot, hogy ezzel mit kezd a kormány. Én azt látom egyelőre, hogy keresi a kiutat. Tehát most még tart ez a kettős beszéd, hogy hát pillanatnyilag vannak ilyen gondok, de hát vannak terveink 2030-ra, 40-re, 80-ra, egyebek mindenre, de hát majd ezek pillanatnyi zavarok, és ezeket föl fogjuk legkésőbb jövőre. Most már tolják mindig a jövőre az ígéreteket. Tehát én azt hiszem, hogy 2026-ig együtt fogunk élni, és kénytelenek lesznek más magyarázatokat is kitalálni a velünk együtt élő gazdasági nehézségeknek elfogadtatására, mert akár akarjuk, akár nem ilyen körülmények között fogunk élni, de nem mindegy, hogy milyen hazugságok közepette. És nem mindegy, hogy milyen remények közepette. Na, és akkor itt nyílik egy másik a mindennapi élet, meg a politika fele. Kezdjük a másik végén, hogy el lehet-e terelni a lakosság figyelmét a valós problémákról azzal, hogyha látványos külpolitikai sikereket tudok felmutatni. Én azt hiszem, hogy ez a vakhit az Orbán és Orbán körüli tanácsadóknál ma még töretlen. És ennek a vakhitnek vannak bizonyos alapjai. Az egyik alapot azt eleve ki lehetett számolni, hogy abban a six months presidencyben, ami július 1-től tart új évig, ez a 6 hónapos időszak, Magyarország akár akarná, akár nem, bizonyosokig az európai politika csinálásnak a közepében van, mint helyszín. Persze nem mindegy, hogy mint elnöklő az asztalnál, vagy mint portás, aki nézi az igazolványokat a bejövőknél, hogy oda kell jönniük. Egyelőre még úgy látom, hogy ez a hit töretlen, hogy érdemi tényezők is lehetünk ebben a 6 hónapban, nem csak házigazdák, hanem befolyásolhatjuk, ha más nem a tematikát, hogy miről lesz szó a következő fél év politikában. Ez még nem dőlt. Erre még látok reményt. Azt viszont látom, hogy a cserébe fölmutatott látvány és külpolitikai sikersorozat, hogy lám, én mindenkivel beszélek. Én vagyok az egyetlen a világon, aki itt összeköti a világ nagyhatalmait. Ez valószínűleg benyalja a Fidesz tábornak ez a még most is választani elment jelentős rész, jelent egy ilyen 2 milliós tábornak. Biztos, hogy igaz, hogy többet fizetek a kenyérért, a lisztért, a húsért, a fodrászért, a gyümölcsért, mindenért, viszont mutassanak nekem még egy ilyen vezetőt, mint az enyém, akit tártkarokkal várnak mindenütt. Tehát ez biztos, hogy belpolitikai sikerként eladható egy olyan megnevelt rétegnek, akinek 15 éve erre dresszírozzák a politika iránti fogékonyságát. Más a helyzet az európai partnerekkel. Azoknak meg úgy látom elfogyott a türelmük. Tehát korábban mindig ment ez a 3 lépcsős, hogy először rácsodálkozunk Orbánra, jé, hát ez valahogy más, mint mi. Aztán egy kicsit morgolódunk, hogy hát azért te nem nagyon azt mondod, mint mi, meg kilógsz a sorból, majd amikor már ez sem segít, akkor na-na. Ez a 3-as fokozat, ez összeolvad egyé, most már a nanával kezdődik, úgy látom minden, és ilyen értelemben Szijjártónak igaza van, hogy hát a frusztráltság az nem úgy frusztráltság, hogy ezt ő mondja az irigység miatt, hanem egyre többen ráunnak arra, hogy a jó életben itt vannak ezek 20 éve az Unióban, de 400-a itt vannak a NATO-ban, hát mit képzelnek? Szóval meddig tűrjük mi azt, hogy konzekvensen mindig, minden szinten, de az közösen elfogadott határozatoknak a csáklyázása szintjén is szembe mennek a politikával. Én úgy látom, hogy az európai politikai életben a többségnek a türelme az elfogyott, és most már ezt a 3 lépcsős reagálást 1 lépcsős is szűkíti, hogy állandóan visszaszólnak Orbánnak és Magyarországnak, hogy szóval ezt azért nem gondolod komolyan, és azért ezeket a szankciókat komolyan kéne venni, hogy nem jön ide von Leiden, nem jönnek ide a miniszterelnökök, a miniszterek, hogy küldik a megfelelő tárgyalásokra a maximum minisztériumi tisztviselőket. Tehát ha összerakom azokat az alapvető elemeket, amik látok június 9 óta kirajzolódni, azért most már eltett 6-7, ugye? Azért azt látni, hogy nem úgy fognak bánni Orbán Viktorral, Magyarországgal és Magyarország hivatalos képviselőivel, mint ahogy ezt eddig lenyelték. Erre nyilván Orbán is fő volt készülve, ezért volt ez a lázas akció, hogy ő akkor majd új saját frakciót alapít. Én azt látom, hogy a magyar média jelentős része ezt benyalta. Tehát minden mai napig azt látom, még a normális a fórumokon, újságokon is, hogy mintha Orbán Viktor csinálta volna ezt a 80-valahány fős frakciót. Hát nem. Beleolvadtak az egyébként főszálló ágon mozgó Löpen vezette frakcióba, onnan ellopkodtak a Melónitól is egy-kettőt, és valóban létrejött egy harmadik jelentős, létszámában a harmadik jelentős frakció az Európai Parlamentben, amit nem Orbán Viktor vezet, amit ez a fiatal ember vezet, aki a Marie Le Pen pártjának, mozgalmának az új csillaga. Most aki azt hiszi, hogy ott majd az Orbán Viktor fog dirigálni ennek az embernek, vagy Marie Le Pennek, annak nem sok fogalma van se a történelemről, se a jelenlő, se a nemzetközi politikai viszonyokról. Tehát ez a hencegés, hogy lám, megvan a harmadik legerősebb frakciónk, ez 3 kommentárt fűznék. 1. Hiába van ez a frakció, nem tudsz beleszólni az érdemi személyi kérdésekbe, mert kihagytak mindenhonnan téged. 2. Ennek a frakciónak az összetétele olyan, hogy a legalapvetőbb európai kérdésekben súlyos belső feszültségek vannak. Például az oroszokhoz, az ukránokhoz, a háborúhoz való viszonyban. Akkor nem beszélve az európai jövőnek a megvitatásáról, meg nem beszélve arról, hogy ebben a 11-12 apró tényező, ugye van, akit egy-két személyes tényezők, ezek azért otthon nem rúgnak labdába. Ebben a frakcióban 3 olyan párt van, aki otthon is jelentős tényező, tehát azért attól, hogy ez a harmadik legnagyobb létszámú frakció az Európai Unióban, nem kéne azt hinni, hogy ez egy harmadik legerősebb politikai erő, akár európai módon, akár az egyes országokban. Van olyan ország, ahol valóban rivál, és három ilyen ország is van, ahol azzal lehet számolni, hogy ehhez a frakcióhoz tartozók. Csak azért elgondolkodható a francia választásnak az a tanúsága, amit szerintem többen éreztek, mert már ilyen volt előtte kétszer is Franciaországban az elmúlt negyed században, hogy végveszély esetén mindenki összefog a szélső jobban szembe. De én ezt látom más országokban is. Látom ennek a jelét Németországban is, látom több más országban is. Tehát ha összejön 8-10 olyan erő, amelyik otthon a periférián van, és magát nagylegénynek mutatja az európai szintére, hogy lám, mi vagyunk itt a harmadik legfontosabb erő, ebből egyáltalán nem következik az, hogy ennek realitása lesz az egyes országokban. Tehát ezt a sikert, mert látom, hogy a magyar média nagy részén sikerült ezt keresztül préselni, hogy lám, Orbán Viktor megmutatta, lám, igaza lett, mert mégiscsak nem lett igaza. Egyrészt a választási eredmények maguk nem igazolták ezt az áttörést vissza. Másrészt ez a frakció alapítás egyfajta átrendeződés azon a periférián, ahol amúgy is eddig olyan két, netán három csoportosulás volt, most is már vannak hárman. Tehát azért ez a fajta az Európai Unió többségének, határozott többségének az ellenzéke. Ez azért egymásnak is riválisai a periférián. Így nem tudom, így érthető, hogy mire gondolok. Tehát, hogyha itt legénykedni kell azzal, hogy Orbán Viktornak sikerült mégis jelentős európai tényezővé válni a harmadik erő egyik vezető alakjává, hát ezt tudom mondani, hogy ez a harmadik erő a saját perifériáján is meg kell, hogy még vívja a harcot azért, hogy komolyan vegyék, és az összeurópai politikában pedig nem látom különösebben a jeleit annak. Na, erről csak azért gondoltam fontosnak néhány percet beszélni, mert az az érzésem, hogy a Fidesz vezérkarában meg a stratégia alakítók között még mindig tart ez a vakhit, hogy a belpolitikai problémákat el lehet tartósan fagyasztani, le lehet fagyasztani a látványos külpolitikai sikerekkel. És még azt látom, hogy most így mi július végén beszélgetünk, még a kormányzati médiában ez a fajta többségi vélemény.
Hát ugye plusz tegyük hozzá a békegalamb látogatásokat, amik...
Igen, hát ez a békegalamb, itt nem akarok elviccelődni ezzel, hogy én más madárfajtát láttam, én inkább békeszarkát láttam száguldozni, szóval szét a világban. De ez is egy önmagamat minősítem annak. Tehát az, hogy mások nem annak tartanak engem, meg nem én fogom a békét, tehát olyan nevetséges, én is kénytelen vagyok munkaköri kötelességként, tehát magyar nemzetet nézni, híradót, meg hírtévét nézni, meg egyébek. Tehát tényleg azt hiszik, hogy meglátogatott négy jelentős világpolitikai központot, és ezzel megteremtette a békét. És akkor ilyenkor nem kérdeznek, hogy mit teremtettél te meg? Mi az, ami megváltozott attól, hogy te körbeszágoldoztad a félvilágot? Tehát ez a fajta vakhit és látszat teremtés a saját tábor számára, tehát ha önmagukat meggyőzték, azt hiszik, hogy mindenkit meggyőztek. Ebben nem látok változást. Ez még addig nem probléma, amíg nincs versenytárs, és nincs rá lehetőség, hogy folyamatosan számon kérjék rajtad, és folyamatosan kimutassák, hogy hát azért te marhaságot beszélsz, ennek nem sok közön a valósághoz. És akkor itt jön a harmadik elem a megígért vázlatban, hogy azért itt június 9-től új helyzet van, mert van riválisa, van versenytársa a Fidesznek. Nem úgy, ahogy ezt a Gyurcsány beszédekből meg kommentekből gondolnám, hanem a lényegében tehetetlenségi erőt folyamatosan újra termelő ellenzék másfél évtizede után megjelent egy más típusú ellenzék, akinek a létét, jelenlétét úgy látom, hogy nagyon nehéz feldolgozni kormányzati oldalon is, és a megvert ellenzék oldalán is. A látványos sikernek van egy egy pozitív üzenete, és van egy óriási kockázata. Mind a kettő párhuzamosan megvan. A pozitív üzenete az, hogy lám bármilyen erős is a Fidesz, bármennyire is uralja a gazdaságot, a médiát, a politika alakítás, meg mindent, mégiscsak hetek alatt meg tudott teremtődni egy olyan politikai erő, melyik a semmiből 30%-os választói támogatást tudott fölmutatni, és a, ráadásul a az általa megmozdított tömegnek van valami olyan sajátja, ami a másik kettőnek nincsen, ez az érzelmi elkötelezettség, ez a nem szégyellem, vállalom minden körülmények között, ez azért nem volt így az ellenzéki pártok esetében, most meg már a Fidesszel kapcsolatban nincs így. Tehát ez a pozitív része, ez a hihetetlen gyors megindulás, és ez a remény, hogy hát akkor mégiscsak valahonnan meg lehet ezt bontani. Ugyanennek a háttere, hogy ezen a szinten tartósan politikát folytatni előbb-utóbb szemfényvesztésé válik, mert hogyha csak erre alapozod a politikát, hogy te minden nap tudsz valamilyen média sikert alapozni, akkor ez nagyjából olyan, mint a tűzi játék. Tehát ha be van készítve augusztus 20-án mitén 42 helyen a rakéta, amit fölőnek, és akkor gyönyörű képek vannak, ez a 41-ig nem gond, csak a 42-dik után lesz, amikor a közönség ott tátja a száját, hogy na mi van, hol a következő, hol van a következő ígre rajzolt csodakép, és akkor nincsen, akkor csalódottan hazamennek, és akár egymást hazafele agyon is tapossák. Szóval ez a hülye metafora, amivel próbálom érzékeltetni ennek a kockázatát, ami van, hogyha nem tudsz te folyamatosan termelni látványosan másféle politikai produktumot, mint amit a kormány vagy az ellenzék csinál, akkor ennek az a kockázata, hogy kártyavárként omlik össze mindaz, amit eddig csináltál. Én nem gondolom, hogy most még ez a helyzet. Három okból sem gondolom. Egyrészt eleve azt hittem, hogy a nyár az olyan időszak Magyarországon, hogy szeptemberig nem szokott semmi történni. Legfeljebb tusványosan mond valami olyat Orbán Viktor, amivel elfoglalja egy-két napra a közvéleményt. Ez még egyébként hátra van. De szeptember előtt nem hittem azt, hogy bármilyen látványos dolgot el lehet érni, ami a Tiszát illeti három szinten kéne berendezkednie, és ennek látom bizony a sokig a jeleit és a kockázatait. Az első és a leglátványosabb, ez nagyjából megtörtént, hogy hát ez a váratlan siker, hogy hét fő azért az egy jelentős tényező bármelyik frakciónál, hogy ahogy befogadta őt a legnagyobb frakció, és még azt is merem mondani, hogy némi gonoszkodással látványosan az Orbánnak így ilyen grimaszokat mutatva, hogy lám, ez az ember, aki most jött, és azonnal befogadjuk oda, honnan benneteket nagy nehezen kiraktunk. Tehát ez azért szerintem elég látványosan megtörtént. Majd ezek után jön, hogy mit fog ez a hétfő csinálni. Hogy mennyire tudja az ottani brüsszeli jelenlétét hazai politikai tőkévé változtatni, ez még hátra van, és azt mondom, hogy ez a következő néhány hónapban el is fog dőlni. Már csak azért is, mert ugye itthon van ez a 6 hónapos időszak. Tehát ez az egyik szintje, ami megoldandó feladat a Tisza pártnak, és nem látom, hogy ott különösebben problémát, ott a fogadó közeg sokkal jelentősebb és komolyabb, mint amit gondoltam, neki kell ezt kihasználni. Ez az egyik szintje. A másik szint az a megteremteni a mozgalommal megélni és választás nyerni nem lehet, ezt tudjuk. A mozgalomból előbb-utóbb ki kell csiholni a pártot is, ami azt jelenti, hogy tömegeket el lehet vinni 10 000-vel, olykor 100 000-vel is gyűlésekre, de ha te érdemi versenyt akarsz folytatni, akkor neked ott kell lenni állandóan. Akkor kell tudni, hogy hol a Tisza párt Kisvárdán, meg Vásárosnaményban, meg Szekszárdon, meg Karancslapújtőn, meg mindenütt, hogy megfoghatóvá váljál, mert akkor fognak tudni rád szavazni. Tehát úgy nekiállni a 2026-os választásnak, hogy nincs meg ez a háttér, ami praktikusan azt jelenti, hogy a 106 egyéni körzetben legyen neked szervezeti háttered. Ennek a létrehozása, ezt azt gondolom, hogy ez egy óriási politikai feladat, és én szemben másokkal, én itten türelmesebb voltam, hogy ez szerintem úgy körülbelül egy ilyen negyed év, szóval az idén megteremthető. ha az idén nem teremtik meg, akkor nem lesz a Tiszából semmi.
De folyik már valami, annyira nem látunk.
Én úgy tudom, hogy folyik, és amit én erről tudok, az, hogy itt azért nagyon jelentős tőke lehet nekik az, hogy bejárta előtte az országot. És Sarkadtól Őri Szentpéterig megvannak azok a személyes kapcsolatok, akik segítettek, mert azért nem úgy volt ám ezeknek a gyűléseknek, hogy oda mentem, oda csődülteném, ahhoz kellett egy helyi kontakt, aki a minimális feltételeket, hogy legyen áram, meg hogy tudják az emberek, hogy mikor jössz oda, és azért ez a fajta 200 tételből álló országjárás ilyen szempontból jelentés, és én úgy tudom, hogy ezen a bázison el is indult, de én másokkal szemben nem vagyok türelmetlen, egyrészt nyár van, másrészt egy ilyen hálózatnak a létrehozatala az minimum egy ilyen negyedéves, féléves munka, meglátjuk, mi lesz. A legnagyobb problémát nem itt látom, a legnagyobb problémát ott látom, és ez a harmadik szint, ahol ugye a Tisza egyszer elfogadtatja magát, mint brüsszeli, tehát külső tényező, ő egyszer elfogadtatja magát majd, mint leendő párt, aki versengeni fog a választásokon, tehát ez hálózatteremtés, intézményteremtés, meglátjuk az idén, mi lesz ebből. A harmadik, a legnagyobb gond, hogy elfogadtatni magadat média jelenlétként. Ez a felfutó ágon, amikor csak a híveknek a szimpátiáját kellett elnyerni, ezt meg lehetett oldani a social media segítségével, meg lehetett oldani a posztokkal, meg lehetett oldani üzenetekkel, de ettől még nem tudod leváltani a magyar média egészét, és én itt látom a legnagyobb problémát, hogy mintha úgy gondolnák, hogy félre lehet söpörni a magyar média egészét, mert hogy az nagyrészt kormány irányított, de nem nagyon tesznek különbséget a nem kormány irányított hamaradék médiával kapcsolatban, és úgy látom, hogy minden ilyen vélt vagy valós média sérelmet túlreagáltak. Tehát ahelyett, hogy partnert kerestek volna a médiában, inkább ilyen, hogy mondjam, megpróbálok körültekintő lenni, hogy ezt nem tudom definiálni, de körül tudom írni. Tehát a partner keresés helyett, ha kell, hanem állandóan akadékoskodó ellenfelet láttak a média egészében, ami szerintem súlyos hiba, mert a magyar média baromi tagolt. Tehát meg kellene tudni kötni a szövetséget a médiának azzal a részével, amelyik nem feltétlenül abban érdekelt, hogy a Tisza pártot égesse, vagy személy szerint Magyar Pétert, mert kétségtelen, hogy a kormány média ezt teszi. Az is kétségtelen, hogy az ellenzékhez kötődő médiának a DK által befolyásolható, vagy személy szerint Gyurcsány Ferencet még mindig respektáló része szintén ezt teszi. De a két véglet között még azért baromi tarka ez a világ. Kezdve, ahol itt mi ülünk a klubrádiótól a megmaradt 4-5 heti lapig, meg azért a portálok között is óriási különbség van, szóval nem, szerintem az eddigi működését nézve a Tisza pártnak, mint mozgalomnak, itt látom a legnagyobb gondját, hogy a média viszonyok közé való beilleszkedése több gonddal jár, mint ami ez indokolt, és ezt nem fogja megoldani az, ha a benglevő social media terepen, hogy ugye van a Talpra magyaroknak is van fórumok, van a Magyar Péternek is, van a Tisznák is, tehát azt gondolni, hogy a híveim közül, akik rám szavaztak 1.300.000 ember, abból néhány százezer rendszeresen elérek az interneten keresztül, azt hinni, hogy ez elég, ez mesebeszéd. Ez nem. Modern társadalmi viszonyok között ez nem járható út. Tehát úgy, hogy ott szerintem nekik sürgősen kéne találni olyan média partnereket, akiknek ebben jártasságuk van, és nem feltétlenül ellenfeleknek vagy versengő feleknek tekintendő. Tehát így összegezve a három szintet, úgy látom, a nemzetközi beilleszkedésük az viszonylag a körülményekhez képest eléggé sikeres volt, és ott van olyan alap, amin tovább lehet építkezni. A párt építés és a pártjuknak a versenyképessé tételében, amit én látok eddig, ott vannak olyan alapok, amin el tudják végezni ezt a munkát, de itt az időtényező baromi fontos. Tehát, hogyha ezt néhány hónapon belül nem teremtik meg, tehát ilyen október-novemberre nem áll föl ez a háló, elfogy az érdeklődés. Tehát nem lehet fönntartani olyan hosszú ideig ezzel a tűzi játékkal a figyelmet, és a harmadik problémát mondom, ebben látom ez a... De azért a sok szapulás mellett, amit kap a Tisza párt, én azért meg tudom becsülni azt, hogy megjelentek velük olyan innovatív tényezők, amiket én eddig nem láttam az egyik pártnál sem. Még a Fidesznél sem, aki állítólag összeszedett minden kapacitást, fiatal tehetséget, pénzt, hogy lennének ilyen innovatív ötleteik azért. Például az, hogy a finanszírozás, nem tudom mennyire látod, ilyen önkéntes alapon, hogy és most már látom, hogy mindenféle felületen hirdetik, és csatlakozni is lehet, és elég sokan csatlakoznak. Például ezt megoldják, ez egy olyan meglepő fordulat lesz a magyar politikai életben, amire nem volt képes senki. Ez szintén el fog dőlni az idén, tehát hogyha te meg tudod onnan, hogy se külföldről, se a költségvetésből nem finanszírozzanak, hanem van elég erős társadalmi háttered ahhoz, hogy ő rájuk támaszkodva tudsz a többiekkel versenyképes lenni. Ez például egy olyan innováció, amit úgy látom a magyar médiában nem becsülnek meg eléggé, miközben ennek a hosszú távú hatásai hallatlan nagyok. Innentől ugyanis a megmaradt ellenzéknek a léte válik kérdéses. Én végigmondjam, hogy miért vagy, ezt te is azonnal belátod.
Szerintem ez belátható, csak azon gondolkoztam, hogy miközben beszéltél, hogy ne, tulajdonképpen a teljes ellenzéket írja le az, amit te a médiával kapcsolatos vagy értetlenkedésnek, vagy végig nem gondolt és ellenséget kereső viszonynak írtam le, ami Gyurcsány Ferencet épp úgy jellemzi, mint Magyar Pétert, vagy most bemutatott új alelnököt, aki nem tudom mennyire új, de neki is van egy ilyen média gyalázó múltja.
Hát 10 évvel ezelőttről, szóval...
Jó, mindegy.
Ezt találták a legfontosabbnak, nem tudjuk, és a következő 10 évben mit csinált. Szóval én értem a médiának ezt a felfokozott érzékenységét, mert nem volt túl sikeres a Magyar Péterre való találkozása több ponton, ugye emlékszünk HVG a fértől ATV-ig mindenütt, és a médiában eleve van egy ilyen fajta szolidaritás, hogy akkor, ha másik egyikét számomra nem szimpatikus kollégámat is éri valami sérelem, akkor automatikusan mellé. Én nem becsülném ezt túl, én inkább a Tisza vezetői felől gondolnám ezt át, hogy amit ti ellenségnek gondoltok, az egy nagyon természetes szolidaritás effektus a média oldalon, tehát illene differenciáltabban gondolkodni, de én ezt a differenciáltsági igényt eddig még nem láttam kialakulni, hanem pont ezt látom, hogy rögzül ez a média egész évvel szemben való bizalmatlan viszony, és annak a sejtetés, hogy majd mi megteremtjük az új, a social media hátán a magunkét, én ezt hosszú távon nem reménytelen képződmények tartom. Nem véletlen mondtam neked ezt a 3 modellt, hogy a nemzetközi beilleszkedés az többé-kevésbé ilyen rövid idő alatt meglepen sikeres volt. A hazai intézményteremtés úton van, nem késett el, de láthatóan limitált, tehát időben, hogy meddig lehet ezt megteremteni, és egyáltalán tartom én ezt előzmények nélküli pont ezért a hosszú a hazai utazás sorozatért. A legproblemát problematikusabbnak ezt látom, ezt a médiával való viszonyt, hogy fel kell tudni adni ezt a differenciálatlan viszonyulást, és bizonyos sokig ez vonatkozik az ellenzék egészére. Mert ugye abból a szempontból, ahonnan a Tisza nézi, az egész korábbi ellenzéket leírta mindenestől. Jobbikostól, Momentumostól, Párbeszédestől, szocialisták, DK, minden. És őszintén azért, hogy ez legyen a viszonya, ezért elég sokat tesz a DK és személy szerint Gyurcsány. De nem, szerintem nem teszi jól a Tisza, ha nem veszi észre, hogy ez az ellenzék is nagyon tagolt. És ahhoz képest is tagolt, hogy milyen állapotban van ma, ahhoz képest is nagyon tagolt, hogy ők hogyan viszonyulnak a Tiszához, és ahhoz képest is nagyon tagolt, hogy egymás között milyenek vannak. Tehát itt megint érdemes lenne, de nem tudom, mert ezt majd megoldják azok, tehát ne legyek én már ilyen aggódó pártvezetőknek a fejét.
Jó van, nagy mama.
Inkább csak a problémákat látom, hogy melyek azok, amiket még meg kell oldani. Azt viszont látom, hogy az egész magyar közéletre jellemző, és a magyar médiára, és az ilyen helyzetekre is, mint ahol mi most vagyunk, és sajnos rátelepedő rákfene, megmondom, mire gondolok, ez a legutolsó eseménynek aránytalanul nagy szerepet tulajdonítunk. Mindig ez a friss esemény, nem mérlegelünk, hogy az ezredrangú vagy fontos, hogy arra 2 hét múlva is emlékszünk, vagy nem. Ez a fajta arányvesztés, hogy nem tudjuk a folyamatot az eseményektől megkülönböztetni. Nem tudjuk a lényeges eseményt megkülönböztetni a lényegtelentől, hanem mindig az újdonság erejéből adódó, hogy ezt még eddig nem tudtuk. Ezt még erről még nem hallottunk, akkor ezt fújjuk fel a plafonig, amennyire lehet.
A média természet, ezt te is tudod.
Én ezzel tisztában vagyok, de ezt én nem tartom egészséges dolognak. Szóval a média is hála Istennek rétegzett, mert például a Szénási műsorokra ez nem jellemző. Másoknál meg azért van olyan, hogy aránytalanul fontosnak gondolja, hogy mit mondott valamelyik nem túl fontos politikus, nem túl fontos dologról egy órával ezelőtt, és beszéljünk erről. Szóval ebben a problémakörben a Tisza azért is gond, mert róluk minden esemény új. Minden ember, akit be fognak mutatni, új. Minden, amit csinálnak, új. És akkor, hogy ez hogy illeszkedik bele a folyamat egészében, ez néha csak később derül ki.
Egy pillanatot vesztegessünk a úgynevezett óellenzék legerősebb pártjára, a DK-ra, és ennek a sorsára. Végig gondoltam egy picit, ugye hát a Gyurcsány teremtője ennek a pártnak, és hát sajnos azt gondolom, hogy egyfajta szektavezetői főpapja is lett ennek a dolognak, és túlságosan zártá is tette, és fanatizártá is a belső támogatói, tehát a magot, a kömény magot, hogy ő azért valamilyen módon majdnem úgy indult, mint a Magyar Péter, tehát egy ilyen üstökösként jobb helyzetből egyébként, mert ő a saját közegén belül maradt. De emlékezzünk rá, hogy hogy emelkedett föl. Hogy maga mellé emelte a miniszterelnök, aki gyanakodott, hogy mennyi ambíció van ebben a fiatalemberben, és mikor lesz rá veszélyes. És kinevezte egy ilyen nem létező terület miniszterévé, majd utána rájött, hogy ez volt a legnagyobb hiba, mert ha nem létezik egy terület, akkor a ottani fiatal miniszter bármivel, a fantáziájával be tudja indítani, bármivel foglalkozhat, mert nincs igazából kötött dolga. Majd utána leváltja, amivel mártírt csinál belőle, és elindul a Gyurcsány szaga. Legyőzi a pártját, legyőzi a pártjának a miniszterelnök jelöltjét. Megcsinálja, érre jut, és beígér egy új politikát. Most a magyarra tulajdonképpen ugyanezt történik. Elindul egy friss erő valahonnan, fölemelkedik, legyőzi, a vetélytársait bele tud rúgni a ellenfeleibe, kerül a csúcsra, és onnantól rettenetesen nehéz megmaradni. A Gyurcsány nem tudott megmaradni. Nem tudott megmaradni, mert nem tudott igazán kormányozni, mert nem tudott igazán olyan pártot építeni, ami befogadó, versenyképes, győzelemre alkalmas párt. Nem csak ő tehet róla, nem csak az ő hibája ez, de hogy ezeket a... Nem értem, hogy Gyurcsány hogy nem veszi észre a lelki, hogy mondjam csak, vagy utitársát a magyarban.
Hát de utitársat semmiképpen nem láthat belőle, mert Gyurcsány Ferenc belelovalta magát és a saját pártjával el is hitette régóta. Én ezt legalább 7-8 éve látom így, hogy ők az ellenzék első számú vezető ereje. És aztán, hogy ez a vezető erő az Istennek nem tudott bővülni, ezt nem különösebben zavarta. A következő fázisban meg csak úgy tudott erősebb lenni, hogy szépen kezdte lopkodni a többinek a már befuttatott káderét. Tehát ezt a helyben járást, ha én valahogy úgy értelmeztem, hogy Gyurcsány Ferenc és a DK úgy gondolta, hogy ha a helyben járásban fokozom a tempót, tehát egyre gyorsabban járok helyen, egyre hangosabban, akkor előbb-utóbb elhiszik, hogy te előre haladsz, és akkor nem vesz észre, hogy nem haladt egy tapottat se. Tehát körülbelül így tudnám leírni ennek az elmúlt néhány évnek az eseményét. Most akkor ehhez képest a helyben járó mellett elfut valaki, akit amikor hátranézett 5 perccel ezelőtt, még nem is látta, hogy van ilyen. Ha hogy a fenében ne idegesíteni, tehát emberi értem, sőt, még politikailag értem is azt, hogy honnan veszi a bátorságot valaki ahhoz, hogy learassa annak a gyümölcsét. Hát ezt a fát én ültettem, én locsolgattam. Én voltam a gondozója, alig vártam, hogy megnőjön, kijön az első gyümölcs, ez meg elfut mellettem és leszedi. Tehát egyfelől ez érthető, másfelől meg bizonyos, aki nagyon reális, mert éppen azért tudott Magyar Péter és a egész Tisza Tiszavirág, hogy nem jutott semmire az ellenzék, hogy 4 választáson kiderült, hogy ebből nem jött semmi. Tehát ez egy olyan ez, amit te mondtál, ez, a, ugye, ez egy 20 éves Gyurcsány pályafutás, hogy hogy volt ez, amikor 2004 nyarán sikerült Medgyessy Pétert
megbocsolni.
Igen, és ez így is volt egészen a népszavazásig, a decemberi 2-es állampolgárság népszavazása. Addig egy ilyen töretlen, fantasztikus felfutása volt néhány hónapon keresztül. Tehát ilyen értelemben értem az analógiát, belülről jött, csodát ígért, el is hitte neki mindenki, keresztül gyalogolt a pártján, a kormányán, és szárnyalt a népszerűsége az egekig. Ez tényleg így volt, ott tört ez meg. December elején volt, nem tudom, december 5-en, hogy volt ez, december első napjaiban ez a kettős népszavazás.
Hát ezt én már nem tudom.
Ja, de addig ez töretlen volt. A probléma tényleg akkor kezdődött, amikor az érdemi napi kormányzási feladatokkal kellett bajlódni. Ennek a részleteiben nem mennék bele, mert én erről túl sokat tudok, és túl közelről láttam én ezt akkor, és szerintem szóvá is tettem neki is, meg a környezetének is akkor. De ez egy másik műsor lenne, szívesen elmesélem egyszer, hogy hogyan, de akkor ez egy 20 éves pályafutás, ami látványosan indult, aztán megtört, aztán betokosodott, és itt maradt, és nem szabadult az ellenzék tőle, és amit mostanában tesz, azt én azt látom, hogy ugyanaz a recept, mint Orbáné, hogy szigorúan a saját bázisomnak beszélek, tehát az ő szájaizük szerint, az ő igényeiknek azt a fajta radikalizmust hozom, ami az én pártom elvárt tőle. Van egy apró probléma. A Fidesz tábora az egy 2 milliós tábor, a GK meg hiába gondolta 1,5 milliósnak szegény még egy évvel ezelőtt, az egy 300 000-es tábor.
Igen, bár Gyurcsány nagyon sokat tanult a Orbántól, és nem is hibáztatom emiatt, mert ha valami működik, akkor azt a, annak a technikáit el kell sajátítani. Csak azért hoztam őt föl, mint hogy,
hogy ugye látjuk. Hogy a Magyar Péter sorsa is. Én értettem, hogy eredetileg
részint, ezt. Részint ezért, részint pedig, mert megint azt hiszem, hogy az ország, meg ő maga is elherdált egy tehetséget, amiben egyébként kétségé benne volt, és a harmadik sorban azért említettem meg, mert volt egy mondata, azt mondta, a Tiszának ki kell egyeznie, a közgyűlésben, a fővárosi közgyűlésben az ő egyébként az ő általuk promotált és egy győzelemre segített főpolgármesterrel, vagyis van egy józan Gyurcsány is, aki azt mondja, hogy itt valami egyességet kell találni. De ezek után nem tudom, lehetséges-e, és nem tudom, miért hisz, amire készül.
Hát ezt meglátjuk. Az őszerre rá fog menni, a főváros problémát szándékosan egy mondat erejéig sem említettem, mert ott még szinte semmi sem dőlt el. Ott majd októbertől látszanak igazán a dolgok, nagyon hosszú idő. A Tiszának is nagy feladat lesz, hogy föltalálja magát ebben a teljesen képtelen többszörös padhelyzetben. Gyurcsányék meg nincsenek abban a helyzetben, mint amit ő érzékeltet. Tehát azért ő nem 10 fős frakcióval van ott. A Fidesz meg a Tisza igen. Tehát itt sokkal bonyolultabb a dolog. Itt megint arról van szó, a hübriszről, hogy megint túlbecsüled a saját jelentőségedet, de ezt majd megoldják. Tehát a kétségtelen, hogy nélküle nem nagyon lehet jutni semmire. Másképpen zárnám ezt az egészet, mert egyszer tényleg rendesen meg kell vitatni ezt a Gyurcsány és a DK problémát, de ennek a műsornak a keretei között, ahol az egészen szeretnék számot vetni, én most csak annyit látok, hogy június 9 óta abban az értelemben a helyzet nem változott, hogy nem nagyon tanultak a DK-ban a vereségből, mert azért az volt bármennyire is győzelem. Továbbra is Magyar Péter tekintik az első számú ellenfélnek, vagy legalábbis a Gyurcsány és vele megszólalók. Ezek szerint nem különösenben tanultak június 9-ből, ennek is meg lesznek a következményei. Az egészhez visszatérve, itt tulajdonképpen nem a DK és nem a hagyományos ellenzék van a legnagyobb bajban, hanem szerintem a Fidesz. Ők még mindig nem fogták föl, hogy ez a jelenség, hogy ennyire a semmiből jön valaki, és ekkora bázist tud teremteni magának, mert ez a mantra a Fidesznél, hogy hát az ellenzéktől viszi a szavazatot, meg a szokásos orbáni nyegleség, mert nem csak a Szijjártó nyegle, hanem az Orbán is állandóan, hogy hát ott a minden pofon a jó helyen van, amit ott egymás közt osztanak. Tehát szándékosan nem vett tudomást arról, hogy hát ez nem az a probléma, kisapám, hanem ez a tehet. táborod megbomlásának a problémája. Eddig úgy látom, csak a gulyás kezd eljutni az utolsó megnyilvánulásaiba, és talán az Orbán Balázs is, mintha észrevette volna ezt. Tehát, mintha a Fidesz vezérkar nem vette észre 2024 üzenetét, ami ő rájuk tartozik, hogy súlyosan megbomlott az a másfél évtizede tartó a homogén bázis, amire nem csak a többséget, hanem a kétharmados többséget is alapozhatod, hogy mikor veszik ezt észre, és hogyan tudják ezt összehozni ezzel, amivel kezdtük a beszélgetés elején, hogy láthatóan tartós gazdasági nehézségek mentén nem fogsz tudni pénzt osztogatni, mert addig könnyű volt eltekinteni ezektől a problémáktól, amíg a többlet jövedelmeket szét tudta teríteni. De én itt szerintem, ha már analógiákat keresünk, ahogy te a Magyar Pétert a Gyurcsány fellépésével, mondok neked egy másik analógiát, és ezt az is gondolom fontosnak, mert az óbaloldal részéről állandó kritika, hogy Magyar Péter menjen a francba, jó volt neki a Fidesz 15 éven keresztül, most mit játssza meg az eszét? Én igen emlékszem 1985-89 közötti évekre, amikor a világ második legnagyobb hatalmát, amiről azt lehetett tudni fél évszázadon keresztül, hogy mozdíthatatlan nagyhatalom, a Szovjetunió, belülről egy Gorbacsov nevű krapek jött, aki előtte ugye járási pártitkár volt sokáig a Stavropolszki krajban, aztán hirtelen jött fiatalon, 30 éve, 25 éve fiatalabban az öregekhez, a Csernyenkókhoz, a Gromikókhoz, meg a többiekhez képest, és felszámolta azt a világbirodalmat, azt a Szovjetuniót, azt az egypártrendszert, 85 nyarán elkezdte, eleinte mindenki a száját tartotta, hogy micsoda, biztos emlékszel, Perestroika, Adkritosz, vagy hogy hívták volt ez a nyilvánosság szélesítés, meg Uszkarényie, meg mindenféle Uszkarényie volt.
Ez a gyorsítás.
És akkor a vége az lett, hogy 88-89-re ez a világbirodalom kívülről is, mint nemzetközi kikezdhetetlen világbirodalom, belülről is, mint egy pártrendszer, fő lett bomlaszva. Nyilván nem ezt akarta Gorbacsov. Nyilván valami hasonló volt, mint amit Magyar Péter is még a legelején mondott, én olyan Fidesz szeretnék, amilyen volt még 2010-ben, a jó Fideszt, ahova én tartoztam. Tehát a Gorbacsov se azt ígérte, és nem is azt akarta, hogy felszámolja a Szovjetunót, hanem modernizálni akart egy velejéig modernizálhatatlan rendszert. Tehát nem tudom, ezt az analógiát értedik, hogy igen. Ez a duma, hogy belülről jött, fogja be a pofáját, úgy nem lehet semmit csinálni. Történelmileg nem így van. Történelmileg az a tipikus, hogy belülről jönnek, és csinálnak valamit, ennek a végét senki nem látja.
Köszönöm szépen. Egy dolgom még van. Azt kérik tőlem a szerkesztők, hogy a hírek kedvéért kérdezem meg tőled, hogy mit gondolsz Biden visszalépéséről. Azért mondom el ezt a kis, hogy mondjam, csak egyébként ránk tartozó kis kérést, mert hogy túl nagy az ugrás, csak hogy valamivel megmagyarázzuk. Kapok érte kávét, azt üzente nekem a szerkesztő. Szóval
van még
4 percünk, tehát Biden visszalépése, lehetett számítani rá, bár én őszintén szóval nem nagyon bíztam, azt gondoltam, hogy a öregember makacsabb lesz, de megtörtént, és hát az se biztos, hogy az általa promotált Kamala Harris nyeri majd ezt a posztot, legalább 4-en indulnak, egyik tehetségesebb és fiatalabb, mint a másik, majd meglátjuk. Mit gondolsz erről?
Egyrészt én számítottam rám, hogy én nagyon régóta minden nap nézem a CNN-t, a múlt héten külföldön voltam, és ott is minden este megnéztem, láttam ezt a napról-napról való kihátrálást. Tehát azért akkora nyomás volt Bidenen, körülbelül a híres vita óta, ahol hát gyalázatosan alul szerepelt. Tehát onnantól kezdve én számítottam, hogy valamikor a nyár végéig, legkésőbb augusztusig őt vissza kell vonni, tehát ez nem lepett meg. Én is láttam legalább 4-5 esélyest a demokratáknál, és talán nincs is ez a meccs még lefutva. Azért kíváncsian várnék egy ilyet, néztem ma reggel a CNN-ben, hogy egyik mérés 47-48 Kamala Harris és egy Trump meccs, a másik meg 48-51, tehát elég szorosra mérték, szóval őszintén szóval jóval szorosabban néz ki már az indulásnál a meccs, Kamala Harris és Trump között, mint ahogy kinézett a Biden és a Trump között. A Biden és a Trump közötti meccs nagyon úgy tűnt, hogy az egy lefutott meccs, hogy ezt a Trump megnyeri. Tehát biztos te is nézted ezeket az adatokat. Itt viszont elég szorosan vannak, és most azt láttam az elmúlt egy nap demokrata megnyilvánulásai, hogy nagyon nagy a megkönnyebbülés, hogy akkor amit ma reggel is hallottam, hogy a younger minority voters, hogy ővele, a Kamala Harris-szal be lehet hozni a fiatalabb és a kisebbségi választóknak azt a tömegét, akik épp a Biden miatt maradtak volna távol. Ezeket az adatokat majd nekem is meg kell nézni. Pusztán ez a két tényező, ha az a nő behozza a young and minority voters-t, azzal már szorosabbá lehet tenni a versenyt. Kétségtelen, hogy a következő néhány hét amerikai belpolitikai élete ezzel lesz, de előbbre vannak a demokraták, és néztem a Trump reggeli nyilatkozatát, illetve az tegnapot este volt, hogy hát ez még nagyobb katasztrófa a Kamala Harris, a Biden is az volt, de hát ez meg egy simple joke, ahogy mondta, hogy hát ez egy bohóc tréfa. Nem így van ez. Ez a verseny nyitottabbá vált, ez a verseny kiszámíthatatlanabbá vált, mert megmozdíthat olyan nagyon jelentős választói tömegeket, akikről eddig nem nagyon tudtuk, hogy kik ezek a tömegek. Úgy kell képzelni, hogy a 200 millió választásra jogos ezek ilyen 10-20 milliós csoportok. Tehát ezeknek az ide vagy oda állása egy ilyen szoros eredményi sorsdöntő lehet. Tehát én azt hiszem, hogy akit nem érdekelt eddig, mostantól érdemes lesz figyelni, mert Európa számára nagyon nem mindegy, és Magyarország számára sem. Hát olyan szempontból, hogyha a Trump nem győz, akkor lesz Viktornak egy barátja, aki az mehet Floridába majd bármikor nyaralni, és akkor együtt megbeszélhetik a világ sorsát, hogy hogyan lehet még jobb tenni a világot, úgyhogy hát ha a Harris győz, az a jelenlegi magyar politikai kurzusnak nem túl szerencsés, de Európának meg nagyon.
Köszönöm szépen. Kéri László politológus volt a vendégünk az elmúlt majdnem egy órában. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, és mindenki vigyázzon magára ebben a néhány nagyon meleg napban, még őrizze meg a saját egészségét mindenáron.
És kerüljük a gutát, hogyha lehetséges, igen. Herskovics Eszter, Csorba László, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Bencsik Gyula és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.